szívesen hallgattunk volna még. Minek is készültem. Na, lapozzatok a Máté 26-hoz, légy szíves. Ha van kedved Izraelbe menni csoportosan velünk, akkor Erzsi fölkapta a fejét. És a szívünk szándéka, csak még nem tudom, hogy fog megvalósulni. De ha páran összeállunk egy csapatként, akkor kapunk erre lehetőséget. Szóval akkor beszéljetek egymással velem erről. Na, Máté 26. Na, a Máté 26. részének első része, ahol abba hagytok, a 29. versig, ott látjuk, hogy Jézus leült a tanítványaival, és megették az utolsó vacsorát. Páska ünnepén leültek, és egy tradicionális dolgot, amit a törvény előírt, azt megtették, hogy visszaemlékeztek arra, ami Egyiptomban történt, ahogy Isten kimenekítette őket. De Jézus valami egészen új dolgot tett. Ezt a páskát átfordította egy új dologgá. Ők úrvacsorát vettek aznap. Azt mondta, amikor veszitek a kenyeret, amikor veszitek a poharat, rám emlékezzetek, és megmutatta nekik, hogy ez valami egészen új lesz. Van 15 percem. Kösz, János. Mindenki hozott hideg élelmet. Jó. Nem, nagyon hálásak vagyunk, János, csak vicceltem. Olvasom a 30. verstől. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére, akkor így szólt hozzájuk Jézus. Minnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Jézus elment a tanítványaival az olajfák hegyére, átmentek a Kidron völgyön, ki a városból, föl az olajfák hegyére, és idézi nekik Zakariás prófétát. Azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni velük. Ez az az éjszaka, amikor megverik a pásztort, és elszéled a nyáj. És mond nekik még valamit, a legfőbb proféta Jézus hozzáteszi, és miután ez megtörténik, én feltámadok, és előttetek megyek Galileába. Ez annyira tetszik nekem Jézussal kapcsolatban. Ott vannak a tanítványai, ő éppen tudja, hogy mi fog készülődni, és azt mondja, hogy ti mind el fogtok futni tőlem. El fogtok menni, és mentitek a bőrötöket. De utána azt mondja, hogy én fel fogok támadni, sőt, én fogok elmenni értetek Galileába. Én foglak megkeresni titeket. Ez nagyon tetszik nekem, mert a tanítványok sokszor elbuktak, sokszor elrontották, és ezzel nagyon együtt tudok érezni, én is az ő cipőjükbe járok, de a jó pásztor nem adja fel őket, hanem megy utánuk, és ő az, aki a bukások után megkeresi őket. És így folytatja itt ez a rész, 33. vers, ekkor Péter így szólt hozzá. Ha mindenki meg is botránkozik bennem, és én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Bizony mondom néked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Péter, Péter, Péter. Érdekes, elég sok dolgot olvasunk Péterről. A többi tanítvány is mondott butaságot, de Péterről itt elolvashatjuk ezt részletesen. És láthatjuk azt, hogy mik vezettek ahhoz, hogy végül azt mondta, hogy nem is ismerlek téged, Jézus. Ő háromszor megtagadta, pár órán belül, itt ezen a történeten belül. Én azt gondolom, hogy itt látjuk az első lépést az ő bukásához. Azt mondta, hogy Jézus, ők mind cselevész nép, de én soha meg nem tagadlak, én el nem hagylak, rám számíthatsz, Jézus. Én azt gondolom, hogy a bukás első jele az, ha valaki magába bízik. És hogyha valaki egyszerűen a saját erejére támaszkodik. És Pétert itt találjuk éppen, amikor annyira bízik magában, hogy én aztán el nem bukom. Azt mondja az ige nekünk, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ember nincs, aki állhat a saját erejéből, és ne essen el. Péter itt saját magába bízik. Azt mondja, hogy hát én jobb vagyok, mint a többi. És olyan érdekes, mert Jézus előre megmondja neki, hogy Péter, ne nagyon szálljál magadtól, mert te le fogsz tagadni engem háromszor, mielőtt a kakas megszólal. És Péter még most se veszi az adást, azt mondja, hogy én akár meg is hallok veled. Hát nem ez fog történni, hanem az, amit Jézus mondott. Észrevetted már, vagy tudod azt a saját életed kapcsán, hogy mi nem tudunk Istennek csalódást okozni? Valamikor úgy felbuzdulunk, hogy most aztán Jézus szaggatok, és semmi baj nem lesz itt a keresztény járásom, és aztán csúnyán elbukunk, és állatira csalódunk magunkba. És azt gondoljuk, hogy Isten is csalódik bennünk. Hát, ez nem így gondoltuk, tudod. De Istennek nem tudunk csalódást okozni. Mert ő tudja előre, hogy mi fog történni. Ő, amikor megváltott téged és engem, akkor tudta, hogy hányszor fogunk elesni. Amikor kiválasztotta az atya, hogy Pétert is szeretném Jézusért tanítványod legyen, ő tudta, hogy mi fog történni ezen az estén. Nem tudjuk meglepni. Neki nem tudunk csalódást okozni. Ezzel az ismerettel együtt választott minket, és ezzel együtt szeret minket. És Jézus szereti Pétert. 36. vers, akkor elment velük Jézus egy helyre, amely Gecsemánénak hívnak, és így szól tanítványához. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Jézus elment a Gecsemáné kertbe, és maga mellé veszi Pétert, az árulót, Jakabot és Járost. Gyertek, imádkozzatok velem. És elmennek így a Gecsemáné kertbe, amit János meglátogattatok? Voltatok ott? Nem? Meg. El lehet ide menni. Egy fallal körülvett kert, a Gecsemáné szó azt jelenti, hogy olajprés. Ez annak a helye, ahol most is olajfák állnak. Itt préselték ki az olajat az olajbogyókból. Amikor az olajat ki akarják nyerni, összetörik az olajbogyót, és nagyon nagy nyomás alá teszik, hogy kifolyjon az olaj belőle. És milyen érdekes, hogy ez az a hely, ahol Jézus került nagyon nagy nyomás alá, és az élete óriási szorongatás alatt van. Emlékeztek, itt fog imádkozni úgy, hogy vércseppek jönnek a homlokából. Teljes agóniában van, és itt jön ki az olaj. Mi az olaj az igében? A Szentlélek. Nekünk nem adathat a Szentlélek, csak úgy, hogyha ő, Jézus Krisztus összetöretik. És utána eljött az, az atya ígéret, a Szentlélek. Ez az a hely, a Gecsemáné kert, ahol gyakran elmentek. Ezt tudjuk a János evangéliumából. Sokszor jöttek ide, és itt töltöttek időt. Sokszor itt töltötték az éjszakát. A korintusi levél, az első korintusi levél Jézust úgy nevezi, hogy az utolsó Ádám. Az Ádám szó azt jelenti, hogy ember. Ő az utolsó Ádám. De ki az első Ádám? Az első Ádámot úgy hívták, hogy Ádám. És róla olvasunk az igében, az egy Mózesben. Ő volt, aki egy másik kertben, az Éden kertben volt. És mind a két személynek ehhez a kert, ezekhez a kertekhez valami kulcs esemény kapcsolódik. Ádám elszúrta. Megszakadt a kapcsolat ember és Isten között. Az ő lázadása miatt az Éden kertben. Jézus Krisztus itt van a Gecsemáné kertben, és itt áll helyre a megszakadt kapcsolat. Az ő alárendelése véget. Mert ő engedelmes volt. Ádám miután bűnbe esett, elrejtőzött. Elbújt a bokorba, és elrejtette a szégyenét fügefa levelekkel. És Isten megkereste őt. Ebben a kertben Jézus Krisztus nem elrejtőzik, hanem átadja magát az atyának nyíltan, hogy itt vagyok, Uram, hogy teljesítsem akaratodat. Amikor kiüzetett Ádám a kertből, emlékeztek, egy lángoló kard került oda a bejárathoz, hogy Ádám vissza ne mehessen, és a bukott állapotában ne essen az örök élet fájáról, az élet fájának gyümölcséről. Ebben a kertben is előkerül egy kard, de visszakerül a helyére. Mert az ember kapcsolata itt áll helyre Istennel, ahol Jézus igent mond a keresztre. Mi, akik elrontottuk. Mert nem csak Ádám rontotta el, hanem mi rontottuk el. Ádám volt a bajnokunk. Ha valakit kellett volna küldeni, hogy ebben a próbában, na majd ő meg fog állni, biztos mind Ádámot küldtük volna. De ő se állt meg. Elrontotta, és Isten ezt a kapcsolatot állította helyre. Amikor Jézus itt imádkozni hívja a tanítványait, így szól, ekkor így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és virrasszatok velem. Jézus hatalmas nyomás alatt van, mert pár órán belül tudja, hogy ott fog függni a kereszten. És gondoljátok végig ezt, csak gondolkodjatok ezen velem, hogy vajon attól retteget Jézus, hogy pár órán keresztül szenvedni fog, hogy meg fogják verni, hogy keresztre fogják feszíteni. De hát Jézus, hát harmadnapon föl feltámadsz, hát három nap. Jézus, mi ez neked, te az örökké valóságban élsz? Azt gondolom, hogy ilyenkor nem értjük meg azt, hogy Jézus mire mondott igent. Amikor eljön a dicsőséges napja, hogy megyünk föl, ahogy János mondta, ott fogunk állni a mennyben Isten trónja előtt, és meglátjuk őt. Tudod, hogy? Mint egy bárányt, akit levágtak. Az örökké valóságban is hordozni fogja ezeket a sebeket, és ő ember marad mindvégig. Nincs más közbenjáró Isten és ember között, mint az ember, Jézus Krisztus. Nagyobb volt az ár, mint gondolnánk. Nem csak ez a pár óra, hanem ő vállalta, hogy értünk, meghal, és a sebeket örökké hordozni fogja. Szinte fel se fogjuk, nem? El se tudjuk képzelni. hatalmas áratot fizetett érte. És az a különleges ezen a helyen, ott van egy kertben, ott vannak a tanítványok, és az atyával tölt időt. Tudod, miért különleges ez a pont? Mert itt kiszállhatott volna. Azt mondhatta volna, hogy hát, itt van ez a Gémes Tamás, most így jobban átgondoltam, érte nem akarok meghalni. Annyira béna, annyira esetlen, annyit szenved, hűtlen, szavát nem tartja be, nagyképű, meg minden mi egymás, ő nem. Ő érte, ízlelje meg a halált, és kóstolja meg a pokol ízét, nem. És fölállhatott volna Jézus. Azt mondja, nem, köszi, mégsem. Ez volt az a terv, ami a világ teremtése óta készen volt, a világ teremtése előtt már készen volt. De ezen a ponton Jézus dönthetett, hogy igen vagy nem. Sok ember, amikor hallja az üdvösség útját, vagy hallja azt, hogy mi hogyan lettünk keresztények, én ennek sokszor fültanúja voltam, azt mondják, hogy mi ez az olcsó kegyelem? Mi az, hogy ti megtértetek azáltal, hogy hittetek Jézus Krisztusban? Hogy csak azt mondtátok, hogy igen, én hiszek abban, hogy te értem haltál meg a keresztény. Ennyire olcsó ez a kegyelem? Hát ez... Ez annyira olcsó így. Én azt gondolom, hogy Isten kegyelme és az üdvösség terve az nem olcsó, hanem ingyenes. És a kettő között óriási különbség van. Isten kegyelme és Isten szerelme, Isten üdvösség útja számunkra ingyen van. Nem létezik olyan fogalom, hogy olcsó kegyelem. A kegyelem az Isten jó indulata, amit ajándékba ad nekünk. Nem kell érte fizetni. Ez nem olcsó. Ez ingyenes. Viszont neki mindenébe került. Neki ezért mindent oda kellett adni, hogy mi ingyen megtérhessünk. Hitáltal, kegyelemből, nem a saját cselekedeteinkért, hanem ajándékképpen. Erre mondott igent Jézus a kertben. Ott van a tanítványaival, és azt mondja, gyertek, imádkozzatok velem. És küzd, mert erre kell igent mondani. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mit jelent az, amit itt Jézus mond? Azt mondja, ha van bármi más megoldás, mint sem, hogy én ezt a poharat kiígyam, hogy én elmenjek a keresztre, hogy én meghalljak ezért a népért, a te gyermekeidért, akkor legyen úgy, ha lehetséges. Ha van az én halálomon bármi más mód, hogy ők üdvösséget nyerjenek, mi? Akkor legyen inkább úgy. Ne felejts el valamit. Ebből a mondatból tudjuk, hogy nem volt más mód. Ha lenne más mód, akkor Jézusnak nem kellett volna meghalnia. Mivel nem volt más mód, ezért kellett neki meghalnia. Én tanulok ebből az imából valamit. Azt mondja Jézus, hogy ha lehet másképp, akkor legyen úgy, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Vannak ma olyan könyvek az imáról, amik azt tanítják, hogy csak hittel mondd, hogy mit akarsz, mert a szavaidnak teremtő ereje van. Amikor ideérek egy könyvben, már repül a sarok felé. Amikor hittel kimondod, már is a tiéd. Mintha érdekes, mert Jézus nem így imádkozik, hanem azt mondja, ha lehetséges, akkor távozzék el tőlem ez, de legyen meg a te akaratod, és ne az enyém. Az ima nem annak az eszköze, hogy én elérjem az akaratomat Istennél. És csak hittel valamit így verjem az asztalt hittel Isten előtt. Hanem kérhetek hittel, és bízhatok abban, hogy Isten tudja, hogy mi a legjobb nekem. Ez az, amikor kérek, és utána ott hagyom Isten előtt. És azt mondom, hogy Uram, csináld úgy, ahogy te akarod. Én elmondtam, hogy mit látok. Csináld úgy, ahogy te akarod. Én megbízok benned. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akarodod. Így tanított engem Jézus imádkozni. Amikor visszament a tanítványokhoz, de szeretem ezt a mondatot, amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtok vírasztani velem egy órát sem. Ez jó, hogy itt van ez a mondat, sőt, még lesz még párszor. Amikor visszament Jézus, kérte őket, hogy imádkozzanak, hát ők elalszanak. Valahogy így nincs képben ez a három tanítvány, se a többiek, hogy tulajdonképpen mi zajlik itt. Jézus azt mondja nekik, hogy virrasztatok és imádkozzatok, ehelyett ők alszanak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon aktuális mondat. Azt mondja itt Jézus, hogy hogy figyeljetek és imádkozzatok. Hogy tudjátok, hogy milyen veszélyek érhetnek titeket, ahhoz nekem figyelnem és imádkoznom kell. Hogy észrevegyem, hogy mik a valódi veszélyek körülöttem, ahhoz nekem figyelnem és imádkoznom kell. Itt jön a második hibás lépés Pétertől. Ugye az egyik az volt, hogy majd én. A másik, hogy nem imádkozik. Amikor imádkoznia kéne, akkor szundizik. És ez a kettő mindig összekapcsolódik. Ha látsz egy magabiztos embert, az tuti, hogy nem imádkozott. Mert a kettő mindig együtt jár. Aki magába bízik, az nem imádkozik. Az az ember, aki imádkozik, az nem magába bízik, hanem Jézus Krisztusban. Istenbe bízik. Péter és a többiek, amikor imádkozni kéne, akkor nem imádkoznak. És azt mondja itt Jézus Péternek, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Ezt mondta nekik így a második alkalommal is. Másodszor is elment és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. És így folytatódik 43. vers. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ezt egy párszor így eljátszák. Elmegy, alszana, visszajön fölérzni. És így... Ezzel én nagyon azonosulni tudok. Amikor végre egy elszánom magam, hogy imádkozom, Sárival most néha így eldöntjük, hogy este imádkozunk, és ez általában akkor, amikor már végre letünk feküdni az ágyba, és így előfordult nem egyszer, hogy az ámment már nem mondtuk ki az imánkra, hanem ilyen csendes idő zajlott ott. Mert észrevetted már, hogy amikor imádkoznunk kell, akkor hirtelen minden történik? Akkor hirtelen nagyon álmos lesz. És azért van ez így, mert a sátán pontosan tudja, hogy az imának milyen ereje van. És tudja, hogy mennyire szükségem van arra, hogy imádkozzam. Mert a testem gyenge. A lelkem lehet, hogy kész, de a testem gyenge. És a kísértés idején, a nyomás alatt, és bármikor imádkozni tanít engem. Hogy imádkozz, Tamás. Amikor meccset nézek este, akkor érdekes, nem jön ez az álmosság. Akkor megáld egy éberséggel az ellenségem, és nézd a meccset, Tamás, élvezd. De amikor imádkozom, akkor egyből éhes leszek, akkor egyből fölsír a gyerek, akkor megszólal a telefon, az ördög fölhív személyesen. Tudod, akkor fölveszem, hogy igen, sátán, tudod. Lehet, hogy mégse ő, ne próbáld ki. Figyelj, azt gondolom, hogy nekünk is szól ez, hogy figyelj és imádkozz. Mert olyan veszélyek vannak körülöttünk, amit ha nem figyelünk, nem veszük észre, csak akkor, amikor már beütött. Amikor imádkozol, ne a legkényelmesebb fotelt választ. Van egy jó tanácsom. Hanem valahogy próbáld egy kicsit kényelmetlenné tenni a helyzetet, hogy ne aludjál. Én az utóbbi időben azt választottam, hogy sétálok, vagy futok, vagy úszom, ez néha ugye előfordul az életemben, és akkor imádkozom, mert azért úszás közben ritkán alszom el. És akkor imádkozom. És a dolgokat, a családomat, az életemet, a szolgálatot, titeket imába Isten elé viszlek. Jakab, Péter, János, imádkozzatok, de ők elaludtak. És nézd meg, azt mondja Jézus nekik, ott hagyva őket, újra elment, harmadszor is így imádkozott, 44. vers. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk, aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik, ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki elárul engem. Jézus azt mondja, hogy nyugodtan aludjatok tovább, ez nem ilyen károsztató, lemondó dolog. Nem csak látja, hogy milyen gyengék, és emberi erejükben. De figyelj rám, ez nagyon fontos dolog. Miközben a tanítványok aludtak, az ellenség nem aludt. És ez mindig így van. Miközben a tanítványok aludtak, az ellenség munkában volt. Ahogy itt mondja Jézus, hogy már közel van, aki engem elárul. Az ördög és a csapata valóságos. Az ördög egy teremtett lény, egy valóságos személy, nem egy ember. És amikor mi alszunk és pihenünk, az ördög nem alszik és nem pihen, hanem megbeszélést tartanak, csapatgyűlést. Az ördög kevés dologért dicsérhető meg, én nem fogom őt megdicsérni, de a munka morálja az példás. Magyar mondás, az ördög sosem alszik, ez így van. Vigyázzatok és imádkozzatok, mondja Jézus. A tanítványok aludtak, de az ellenség éber volt. Gondolj erre legközelebb, amikor leülsz csendes időzni. Vedd komolyan azt az időt, amikor imádkozol a családodért. Mert amikor imádkozunk, akkor kérhetünk védelmet magunkra, kérhetünk védelmet a családunkra, kérhetünk védelmet emberekre magunk körül. Ha nem imádkozom, akkor ez a védelem nincs ott. Persze Isten ott van, de sokkal több mindent láthatnánk, ha kérnénk. Nem Jakab írja azt, hogy mivel nem kéritek, nincs nektek. Hát kérhetjük. Szoktál fölriadni éjszaka? Szoktál a gyermekeid fölriadni éjszaka? Én azt gondolom, hogy amikor alszunk, akkor védtelenebbek vagyunk, mint általában is. Imádkozhatunk ezekért a helyzetekért. Kérhetjük az Úr védelmét az éjszakáinkra, a gyermekeinkre. És amikor megjön az ellenség, azt mondja Jézus, hogy ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Ébredjetek. Szó szerint ez azt jelenti, hogy keljetek fel, álljatok fel. Amikor megjött Júdás és az ellenség, akkor Jézus oda tudott állni eléjük. Jézus azért tudott odaállni eléjük, mert előtte Jézus letérdelt az Atya előtt. Azért volt ereje odaállni akkor eléjük. Észrevetted már, hogy mennyire nehéz elesni, amikor a térdeiden állsz? Hogy milyen nehéz valakit eltaszítani, vagy kihozni az egyensúlyából, amikor térdel, ugye lábán ül. Sokkal biztosabb pozíció, amikor valaki az Úr előtt térdel, mert utána lesz ereje állni. Amikor valakinek reszketek a térde, mert fél, akkor legjobb, ha letérdel azokra a reszketek térdekre, hogy már nem tud revegni. És Isten előtt van. 47. vers. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a 12 közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal, a főpapoktól és a nép véneitől. János az ő evangéliumában azt írja, hogy egy katonai csapat jött. Egy katonai csapat 600 katonából állt. Itt 600 katona masírozik ki Jeruzsálemből, és jönnek Jézus ellen, kardokkal, botokkal felfegyverezve. 600-an. Ez egy kicsit abszurd jelenet, nem? Hogy ott áll előttük Jézus, a legszelídebb ember a Földön, a tanítványok ott szundéznak. Milyen jelenet? És a teljes nap, teljes holdfényben, mert Páska idején ugye teljes hold volt, ott állnak ezek a katonák Jézus előtt. Júdás odalép, 48. vers, az árulója ezt az ismertetőjelet adta nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő. Akit azt fogjátok el, majd egyenes Jézushoz mentve így szólt, üdvözlégy mester, és megcsókolta őt. Júdás volt a beépített ember. Ugye ő volt az, aki mondta, hogy gyertek, megmutatom nektek őt, és mondta, hogy ma csókkal árulom el, akit megcsókolok, ő Jézus. Miért kellett neki megcsókolni a Jézust? Azért, mert a katonák nem tudták, hogy kit fogjanak el. Jézusról nem tudták volna megmondani, hogy melyikük a 12 mellett. Lehet, hogy véletlenül Tamást vitték volna, hát gondoljátok. És Júdás nem mondta azt, hogy na azt fogjátok el, akinek ragyog a glóriája, vagy aki 4,5 méter magas, vagy akin a legkülönlegesebb nyakkendős öltöny van. Tehát nem tudták volna megkülönböztetni Jézust a többiektől. Ő ugyanúgy nézett ki, mint te vagy én, mint a többi tanítvány. Megalázta magát. Emberré lett. És Júdás csókkal árulja el. És nézd meg, mit mond Jézus. Ez megdöbbent engem. Jézus ezt mondta nekik, barátom. Hát ezért jöttél? Júdásnak mondja, barátom, miért jöttél? Júdást az ő árulásának kellős közepén úgy nevezi, hogy barátom. Lenyűgöző Jézus. Még egy újabb esélyt ad Júdásnak, hogy megtérjen, hogy megváltoztassa a terveit, hogy visszavonja, hogy meggondolja magát, hogy visszalépjen, és azt mondja, hogy Uram, én mégis téged akarlak követni. Júdás nem teszi. Viszont Jézus nem hozza meg helyette ezt a döntést. Azt mondja, hogy barát, miért jöttél? Azt mondja az 1 Korintus 10 nekünk, hogy Isten nem enged olyan kísértést, ami emberi előtt meghaladó lenne. Minden kísértésben elkészíti a menekülés útját. Minden kísértésből van kiút, amit Isten készít el. Itt volt Júdásnak. Miért jöttél, barátom? Figyelj, hogyha Júdást Jézus a barátjának nevezi, akkor lehet, hogy minket is annak tart. Ha belefért Júdás abba, hogy Jézus őt a barátjának nevezi, akkor tudom, hogy engem is Jézus a barátjának tart. Barátom, ne felejtsd ezt el. És ekkor jön Péter. Egy pedig azok közül, Máté nagyon diplomatikus, nem mondja, hogy Péter volt, viszont János az ő jó barátja, az ő evangéliumában elárulja. Péter volt az. Péter. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, és lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét. Hajrá, Péter! Mit mond neki Jézus? Ekkor így szólt hozzá Jézus. Tedd vissza a kardodat a helyére, Péter, mert akik kardot fognak, kardáltal vesznek el. Egy halász ember, Péter, Galileából, nem sokszor lehetett kard a kezében, készül megvédeni Jézust 600 felfegyverzett katonával szemben, és sikerül egy fület levágnia. Valószínűleg úgy használta a kardot, mint a horgászbotot, vagy így. És tudjátok, mi volt Jézus utolsó földi csodája? Emberként a feltámadása előtt. Visszarakta ezt a fület a helyére, amit egy ostoba, bocsánat, hogy így nevezem, magamat is ezzel így nevezem, egy tudatlan buta tanítvány a kardjával levágott. Jézus visszarakta. Én azt gondolom, hogy talán azóta is a leggyakoribb csodái egyike az, hogy rendbehozza azokat a károkat, amit néha tudatlan, hirtelen keresztények a karddal így elkövetnek. És így Péter tette ezt most az ő kardjával, majd én megmutatom. Nesze! Átéltem a hasonlót, amikor te bagdalkoztál a karddal? Én már átéltem sajnos Péter oldaláról. És valakivel beszélgettem, és próbáltam megvédeni Jézust, és mondtam, hogy na, adok én neked itt egy igevers. Na, hallottad már ezt a parancsolatot? Figyelj! És repkedtek a fülek, hullottak az orrok. És károkat okoztam Isten igéjével. Azt mondta Jézus Péternek, hogy ezt a kardot, amire te használod, azt gyorsan tedd el. Tedd el, mert nem erre való. És Jézus visszatette ezt a fület a helyére. Ha arra használom Isten igéjét, hogy lecsapjak másokra, akkor rosszul használom, mert nem erre való. Jézus szavai élet és lélek. Amikor Jézust hallgatták, akkor le voltak nyűgözve tőle, hogy mi senkit nem hallottunk még így beszélni, mint őt. Péter megpróbálta megvédeni Jézust. Most én jövök. Így odalépett, és Jézusnak rendbe kellett raknia, amit Péter az ő szolgálatával elért. Dicsőséges nap, amikor rájössz, te és én, hogy nem kell Jézus megvédenünk. Ő több, mint képes, tökéletesen képes magát megvédeni. Az én feladatom nem az, hogy Jézust védjem. Akkor mi az én feladatom? Az én feladatom az, hogy szeressek. Ő a bíró, Jézus Krisztus. Azt mondta, hogy enyém a bosszúállás, nekem nem kell kardokkal súhingatnom. Az én részem, hogy szeressek. Ezt a feladatot rám bízta. Kis egyszerű feladat, mint 600 katonával szembeszállni. Erre emlékeztet itt ez a történet engem. És nézzétek meg, mit mond Jézus Péternek? Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném az atyámat, hogy adjon mellém 12 sereg angyalnál is többet? Egy sereg az 6000 embert jelentett, 6000 főt. Nem kérhetném az atyámat, hogy adjon 12-szer 6000 angyalt most rögtön, hogy ezt a helyzetet megoldja itt Péter? Nem gondolod, hogy én ezt megtehetném? Persze, hogy megtehette volna. 72 000 angyalt, így, azonnal odahívhatott volna Jézus. Ennek kontraszt, vagy ennek az értelme ott látjuk, amikor az Ószövetségben van egy történet, hogy egyetlen angyal levágta Nabukadnezár hadseregét, akik Jeruzsálem bevételére készültek. 180 000 embert vágott le, egy angyal. Péter, figyelj, nem hívhatnék ide 72 000-et belőlük egy szavamra most, ha akarnám. Tedd el azt a kardot, de gyorsan. Az én feladatom az, hogy szeressek, és a tiéd is. De miképpen teljesednék be akkor az írás, hogy ennek így kell történnie? Ennek így kellett történnie. Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz. Úgy van oltatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Minden nap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták és elfutottak. A tanítványok leléptek, és Jézus ott maradt egyedül. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol hogy összegyűltek az írástudók és a vének. Jézus egyedül ment Kajafáshoz. Nem volt ott a nyáj, nem volt ott több tanítvány, mindenki elfutott. Egyetlen egy szemét, Jézust vitték oda, mint egy bárányt a vágóhídra, ahogy Ézsaiás írja. Az Isten bárányát oda vitték Kajafáshoz, a főpaphoz. És összegyűltek a főpapok és írástudók, hogy elítéljék Jézust. Kajafás, ez a fickó, nem volt túl lelki ember. Ő a főpap, de nem egy lelki ember. Az ő apja Annás, akinek igazából a főpapnak kellett volna lennie, akinek 4 fia van. Ez a 4 fiú gyakorolta az üzleti jogokat a templom kereskedés fölött. Övék volt a pénzváltó, övék volt a cserekereskedelem, ők adták el a bemért bárányokat a templomba, és hihetetlen pénzt szereztek belőle. És nagyon a tyúk szemükre lépett Jézus akkor, amikor fölborogatta az asztalokat a templomban. Rontotta az üzlet sikerét. És most ott van Jézus, a mi főpapunk, Kajafás előtt. Nézd meg, így folytatódik a történet, rövidre fogom, ne féljetek. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Péter távolról követte Jézust. A következő lépés az ő bukásában. Először a magabiztossága, a második, amikor ima helyett szundikált, a harmadik, amikor nem bízott Jézusban, hanem elkezdett vagdalkozni, és itt a negyedik, távolról követi Jézust. Hadd kérdezzem meg, és erre te válaszolj magadnak őszintén, hogy hogy követed Jézust? Távolról követed őt, vagy közelről követed őt? Mondhatod a saját életed kapcsán, hogy igen, Tamás, volt már közelebbi járásom is Jézus Krisztussal. Mert akkor vigyázz ezzel. Péter elmondhatta volna, hogy igen, nekem volt közelebbi járásom Jézussal. Ott voltam vele. Most pedig távolról követem őt. Sőt, elmondja nekünk Lukács, hogy odaült Péter az ellenség tüzéhez, és ott melegedett meg az ellenségnél. Aki egykor közel volt, most távol van. Hát nem adok annyit magamból az Úrnak. Ne, tudod, én most más dolgokkal vagyok elfoglalva, és ez mindig egy nagyon veszélyes hely. Ez egy veszélyes hely. A zsidók levele azt mondja, hogy vigyázz, el ne sodródj. Én nem félek attól, hogy te ma szuper jó keresztény vagy, és holnap összezuhan az életed. Ez nem egy valós veszély. Viszont a zsidók levele azt mondja, hogy vigyázz, hogy el ne sodródj. Egyik napról a másikra, lassan-lassan lépésenként el ne távolodj attól, aki a Jézus számodra. Jézus Krisztus, ne távolodj el tőle, ne sodródjatok el. Ez a valódi veszély. Péter távolról követte őt. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szerteni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Ez egy külön sztori, amit zajlik, de most nem megyek bele. Összeült a Sanhedrin, elindult a per, jöttek a hamis tanúk, és nem találtak ellene megfelelő vádat. Akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, két tanú végül előállt. Le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ellened vallanak, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia. Jézus ekkor így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőim. A vádak Jézus ellen elég gyenge lábakon álltak, mondtak azt, aztán végül két tanú sikerült összehangolni. És azt mondták, hogy igen, őt hallottuk, hogy azt mondta, hogy lerombolja ezt a templomot, és 3 nap alatt felépíti. Az ige őket hamis tanúnak nevezi. Emlékszel, hogy a 10 parancsolatban van egy ilyen parancsolat, hogy ne tanúskodj hamisan. Vajon mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy innen értjük, hogy mit jelent. Nem csak azt jelenteni, hogy valaki egy égbe kiáltót hazudik. Mert ezek az emberek itt nem hazudnak. Jézus mondott ilyet, hogy rombold le ezt a templomot és 3 nap alatt fölépítem? Jézus mondott ilyet. Csak nem arra vonatkoztatta, amit ezek a hamis tanúk mondtak. Ő nem a templomról beszélt, hanem a saját testéről. Mit jelent akkor hamisan tanúskodni? Belefér a hazugság is, de valami más is, amit gyakran nem szoktunk észrevenni. Hogy elmondjuk azt, ami igaz, de a rossz alkalmazást adjuk oda vele. Elmondunk valami tényt, de úgy mondjuk el, hogy a másik azt értse belőle, amit mi szeretnénk. Mert ez történt ebben az esetben. És ha valaki okos és jól manipulál, az elkövetheti ezt a bűnt. Hogy mond valamit, ami igaz, de úgy fordítja át, hogy azt az üzenetet adja át, amit őt szeretne, és nem a valóságot. Ne kövesd el ezt a bűnt. Kérlek. Amikor hallja ezt a főpap, 65. vers, a főpap erre megszagadta ruháját, és így szólt. Isten káromolta, mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. A zsidó kultúrában, hogyha valakit nagyon fájdalmas dolgot élt át, valaki gyászt hírt kapott, akkor megszagadta a ruháját. A főpap hallja Jézus szavait, és megszagadja a ruháját. Alulról fölfelé megfogja az ő főpapi köntösét, gondold el, és ketté vágja, ketté szakítja. Ez több, mint szimbolikus. A főpap, az ő ruháját, amit a törvények miatt hordott, amit a rendeletek írtak elő neki, fogja, és a saját kezével eltépi. Mert többé már nem ő lesz a főpap, hanem az a személy, aki ott áll vele szemben. Egy új papság lesz. Nem az Ároni, ami eddig volt, hanem Melkisédek rendje. Jézus Krisztus, a mi főpapunk. Ő a főpap, aki megért minket, akihez mehetünk bármikor. Mit gondoltok, azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig botokkal verték. És ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus kiütött meg téged. Jézus arcát eltakarják, és ütik, ahol érik. Ézsaiás azt mondja, hogy annyira eltorzult arca lett Jézusnak, hogy fájdalmas volt rátekinteni. Volt már részed abban, hogy valaki arcul ütött? Engem a szüleim nem ütöttek meg soha az arcomon, de vízilabdáztam, és ott ez egy gyakori történet. Egy nagyon, nagyon megrendítő, ha valakit arcul ütnek. De még megrendítőbb, hogyha valakit úgy ütnek arcon, hogy nem tudja, hogy az ütés érkezik, hanem a semmiből jön. Jézus arcát eltakarták, és ütötték, ahol érték. Profétáld meg, hogy ki ütött meg téged. Azért mondom el ezt a történetet nektek így, mert szeretném, hogy tudd, hogy ez nem egy mitológia, meg nem egy mese, hanem Jézus valóságos történet, amin átment. Érted és értem. Ő fogadta az ütéseket, vállalta a fájdalmat. Eldöntötte, hogy ezen átmegy, és közben rád, meg rám gondolt. Jaj, Tamás, miért gondolt volna rám, meg rád? Pont rám. Figyelj ide, ez a terv, ami itt zajlik, ami az Isten terve volt, ez a világ teremtése óta készen volt. Már előtte Jézusnak volt ideje rád, meg rám gondolni, a te konkrét, meg az én konkrét bűnömre. És amikor Jézus ezen átment, azt mondja a zsidók levele, hogy az előtte lévő örömre tekintett arra, hogy megvált téged és engem. Néha abba a hibába esünk, és ezért mondom el ezt most, mert így általánosítunk, hogy Jézus Krisztus meghalt a világ bűneiért. Igaz ez az állítás? Igaz ez az állítás. De mennyire másképp hangzik, ha azt mondom, hogy Jézus Krisztus meghalt, értem. Az én bűnömért. Azért a konkrét bűnért. Ő átment mindezen. Ő vállalta az ütést, mert éppen arra gondolt, hogy megment engem. Ha valaki vétkezett az Ószövetség alatt, minden konkrét vétkért áldozatot kellett bemutatni, hogy engesztelést szerezzenek. Nem azért, mert ez az ember úgy általánosságba véve bűnös volt, hanem azért a konkrét bűnért áldozni kellett. Az én konkrét bűneimért Jézusnak meg kellett halnia. És el tudom ma mondani, hogy Jézus azért halt meg, hogy az én konkrét, egyenként elkövetett bűneimet elmossa. Nem volt más mód Gémes Tamás számára az, nem volt más lehetőség, hogy Jézus csak, hogy Jézus kiigye azt a poharat, és elmenjen a keresztre, értem? Norbi, érted, így halt meg Jézus Krisztus, hogy tisztára mossa, szegény Norbi. Laci, a te vétkeidért halt meg Krisztus a kereszten. Ria, a te bűneidért ontatott ki a vér a kereszten. A mi bűneinkért kapta az ütéseket, a sebeket Jézus. Amiket mi elkövettünk. Hogy mi szabadok lehessünk ebből. Péter ez alatt kiindult az udvaron, oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt. Te is galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, miről beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek, ez a názáreti Jézussal volt, ő ismét tagadta, mégpedig esküvel, nem ismerem ezt az embert, azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert, és nyomban megszólalt a kakas. Péter lebukik, és megtagadja Jézust háromszor. Észrevetted már, hogy mi hívők nem tudunk visszamenni a régi helyünkre? Akkor nagyon el vagyunk keseredve, és azt gondoljuk, hogy találunk egy kis vigasztalást a régi cimborákkal. A kiejtésünk elárul minket. Már nem tudunk oda beilleszkedni. Ha újjászületünk, akkor ott már nincs helyünk. És Péter ott van most ezek között, az emberek között, és azt mondja, te halljuk, hogy Galilea vagy. Hát te, látunk téged Jézussal. És elkezd átkozódni, és káromkodni. Az van ideírva. Én soha nem ismertem ezt az embert. Hol van az a nagy Péter? Az én beszédem elárul engem? Na, akkor most ezt hallgassátok. És káromkodik, mint a vízfolyás. Akkor a halászok voltak híresek arról, hogy szóismétlés nélkül percekig tudtak káromkodni. Nem tudom, hogy miért volt ez így, hogy beakadt a hálójuk valahova, és akkor indult a dolog, de Péter itt most küldi, és mondja, hogy én őt soha nem ismertem. Most Péter akadt fent a sziklán, és megszólal a kakas, és Péternek eszébe jut, amit Jézus mondott. Tudjátok, miért furcsa ez? Több, mint furcsa ez a történet, mert akkor Húsvét idején minden kakast és tyúkot kivittek a városból, mert tisztátalan állatok voltak. Mindenkit eltávolít, minden ilyen tyúkot, kakast kivittek. Egyben maradt, nem tudom, hogy. Pont ott, szuper kakas. És így megszól a kukorékor, és Péternek eszébe jut. Amit Jézus mondott. És tudjátok, egy másik evangélium még azt is elárulja, hogy Jézus pont akkor jött ki a főpap házából, és ránéz Péterre. Péter hátra néz, és a tekintetük találkozik. Ezt úgy megnézném, ezt a jelenetet. Én nem gondolom, hogy Jézus ilyen így nézett volna Péterre, hanem sokkal inkább a szeretet tekintete volt ez. Péter, én előre mondtam. Én tudtam, hogy ez fog történni. Péter sírva távozik a helyről. Péter visszaemlékezett Jézus szavaira, aki azt mondta, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Péter rájött, hogy mit tett. Hogy beszennyezte magát. Elárulta Jézust. És elmegy onnan, és keservesen sír. Mi meg szoktunk döbbenni azon, hogy mit teszünk. Mi néha csalódunk saját magunkban. Hogy mégse vagyunk olyan jók, mint gondoltuk. Jézus tudja, hogy kik vagyunk. Jézus tudja, hogy miket teszünk. Sőt, akkor is tudta, amikor kiválasztott. És ezzel az ismerettel együtt mondja, hogy szeret. Jézus lesz az, aki ezután a csalódott tanítvány után megy. Jézus nem fog durcáskodni, hogy na, majd megvárom, hogy Péter odajön, és bocsánatot kér. Ő megy Péter után. És mondja, gyere Péter, kövess engem. Gyere, gyere. Jézus itt van most velünk. Ugyanaz a személy. És szeret téged. Ő nem csalódott benned. Ő nem vár el olyan dolgokat, amit mi néha magunktól elvárunk. Ő nem egy ilyen szuper kereszténységre váltott meg minket. Ő arra váltott meg, hogy szeressük őt, és szeressük az embereket. Az a munka, hogy mi más emberekké válunk, az az ő munkája, nem az enyém. Jaj, már megint csalódást okoztam neki. Szerintem nem. Ezt tudta előre. Tudta előre, hogy kit kap, amikor téged megvált meg engem. Nem én vagyok a fő nyeremény neki. Hogy remélem ő majd aztán végigmegy. Nem, azt mondja az ige, hogy ő elkezdte bennünk a munkát. Folytatja, és be is fejezi. Mi is befejezzük itt a Biblia órát, mert már mindenki nagyon éhes. A történet tovább folytatódik, megnézzük majd jövő hét utáni héten. Egy hihetetlenül jól tanító lesz jövő héten. Nem mondom, hogy ki, mert gyertek el, és imádkozzunk. Mennyi atyán, köszönjük ezt a történetet, Uram, ami megváltásunk történetét is. Krisztus, le vagyunk nyűgözve tőled. Le vagyunk nyűgözve tőled, Uram. Te ebből bármikor ezeken a dolgokon keresztül kiszállhattál volna, mondva, hogy hát ez nem éri meg nekem, de Uram, te mégis a szereteted miatt odaadtad magad értünk. Többre tartottad azt, hogy megválts minket, mint a saját életedet. Értünk mindent odaadtál, egyenként. És ezért tudja azt mondani a Zsoltáros is, hogy a te szereteted az életnél is jobb. Uram, mi is szeretnénk megérteni, hogy te mit tettél értünk, hogy a te szereteted nagyobb volt, mint a saját életed. Hogy hajlandó voltál azt letenni értünk. És ezért, Uram, mi is egy olyan kapcsolatra vágyunk, hogy elmondhassuk, hogy a te szereteted az életnél is jobb. Az ajkam téged dicsőít. Áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, áld meg az életünket, és kérjük, hogy taníts minket imádkozni. Annyira olyanok vagyunk, mint ezek a tanítványok. Így elalszunk ima helyett. És néha nem fizikailag, néha csak lelkileg szundizunk. El vagyunk foglalva sok minden mással, de kérlek, Uram, hogy rázd fel az életünket, újítsd meg az életünket. Vonj minket újra egy olyan kapcsolatra, hogy ne mondhassuk el, hogy volt valamikor jobb ennél. Hogy voltam ennél valaha közelebb hozzád. Uram, mi vágyunk közel lenni hozzád. Áldj meg minket, Uram. Vonj minket közelebb magadhoz. Nálad szeretnénk megmelegedni. Nálad szeretnénk oltalmat találni. És szeretnénk rólad bizonságot tenni. Tölts be a lelkeddel minket, Jézus. A te nevedben imádkoztam. Amen. Isten áldjon titeket.